Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3.48, a stúdióban pedig Kovács László Viktor, az MBH alapkezelő üzletfejlesztési és értékesítési igazgatója. Jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Befektetési alapokról fogunk beszélgetni, ami hát az elmúlt időszakban nem tudom, hogy teljesítettek, mert nagyon komoly infláció volt Európában, Magyarországon, sőt, hát tulajdonképpen az Egyesült Államokban is, magyarán nyilván reálhozamokat összehozni az igencsak komoly feladat volt, ha egyáltalán össze tudott jönni, mert az sem kizárt, hogy nem tudott összejönni. Hogyan dolgozzák át, vagy dolgozták át a befektetési alapokat, hogyan próbálnak például új trendeknek, akár mondjuk az úgynevezett ESG trendeknek megfelelni?
Hát valóban egy elég izgalmas időszak van mögöttünk, ugye mi, mint MBH alapkezelő is, illetve a piacok tekintetében is, ugye ez az inflációs környezet, ez elég sok fejfájást okozott itt ugye az egyének szintjén is, ugye mindenki érezte ezt, úgyhogy próbáltunk ebben előre menni. Alapvetően egyébként egészen jól teljesítettek az elmúlt évben az egyes eszközosztályok, de hát valóban a reálhozam elérés az egy elég komoly kihívás volt, úgyhogy ennek próbáltunk megfelelni, azért voltak elég jó teljesítmények, jól szerepeltek az alapjaink. És igazság szerint ugye ezt szerettük volna egy picit tovább vinni azzal, hogy az ESG vonulaton is egy picit változtatunk, fejlesztünk. Ugye alapvetően 2022-ben egyesült a két alapkezelő, és akkor elkezdtük azt a munkát, hogy optimalizáljuk, racionalizáljuk a termékkínálatot, és tavaly évben sikerült odáig eljutnunk, hogy az ESG alapjainkat átdolgozzuk. Alapvetően volt két ESG alapunk, és egy, ami szeretett volna megfelelni az SFDR 8 kritériumoknak.
Ezt egy kicsit tisztázok, ez micsoda?
Igen, picit belementem. Ez gyakorlatilag egy európai szabályozás, ami a befektetési termékek nagyobb transzparenciáját írja elő a tekintetben, hogy miként próbálnak megfelelni a környezetvédelmi, társadalmi felelősségvállalás, illetve a felelős vállalatirányítás feltételeinek, és ennek próbáltuk a meglevő alapjainkat újra megfeleltetni, picit átdolgozni, illetve még egy alapot is bevonni ebbe a körbe. Ez gyakorlatilag sikerült is, itt februárban hatályba lépett mind a három alapunknak az új befektetési politikája, és ugye visszautalva erre az inflációs dologra, alapvetően átdolgoztuk a befektetési stratégiát is, nem csak ESG szempontok alapján, hanem például az egyik alapunknak egy olyan benchmarkot, olyan referenciaindexet választottunk, ami kifejezetten egy magas inflációi környezetben jól teljesítő, vagy jobban teljesítő adott esetben iparágakat céloz meg. Nyilvánvalóan ez egy visszatekintő dolog, ami alapján az a meglátásunk adódott, illetve a piacon az a lehetőség adódott, hogy ki sikerült ebben a magas inflációi környezetben mazsolázni olyan cégeket, amik ebben a magas inflációi környezetben jobban tudnak teljesíteni. Gondolok itt alapanyag szektorra, közművekre, ingatlanra, stb. És kifejezetten ilyen célzattal történik a befektetéskezelés, mind a mellett, hogy kifejezetten nagy figyelmet fordítunk rá, már csak azért is, mert hogy ennek a megfelelésnek alapfeltétele, hogy ezeket az ESG szempontokat magas szinten kezeljük, tehát vannak kizárási listáink, olyan iparágak, amiket kifejezetten kerülünk, illetve...
Gondolom, akkor az olajszektort például kerüljük,
hát az olajszektor, így van, szénbányászat, szerencsejáték, dohányipar, alkohol, fegyvergyártás, ezek mind gyakorlatilag zéró toleranciával szerepelnek portfóliókban, illetve nyilván vannak olyan iparágak, például a zöld energia, ami kifejezetten pozitív, és az felül van súlyozva, gyakorlatilag referenciaindexből azon vállalatok részvényei vannak felülsúlyozva, amik jobb úgynevezett ESG scoringgal, tehát ESG mutatóval rendelkeznek, és ez a befektetés kezelési munkának az egyik legkomolyabb része. Azt gondolom, hogy ez egy elég erős elköteleződés, mert a portfólió menedzsernek ugye alapvetően nincs egy egyszerű dolga azzal, hogy mindig jó hozamot generáljon, de emellett még ezekre az ESG tényezőkre is külön kifejezetten nagy figyelmet fordítani. Ez azért egy majdnem dupla munka, úgyhogy szerintem ez egy szép, hálás feladat, úgyhogy bízunk benne, hogy a teljesítményen is meg fog látszani a zöldítésnek is, illetve ennek az egész koncepciónak a lényege.
Ha más nem, az orosz-ukrán háborúnak azért van egy olyan pozitív hozadéka, hogy energiatermelési területen Európa nagyon alakul át, valamelyes próbál lejönni a kőolajról, földgázról, és számos megújuló termék, megújuló energiatermelési módszert próbálnak ki, megy az elektromos átállás. Könnyebb azért úgymond mazsolázni ilyen cégeket, amelyek nagy növekedési potenciál előtt állnak, vagy nagyon-nagyon sok az ígéret, de csak most a következő pár évben jön ki a teljesítmény, és mondjuk ezért akár lehet, hogy nehéz is összeállítani egy befektetési alapot.
Hát igen, az egyszerűsége az minimális, hogy ilyen dupla tagadással fejezzem ki magam. Alapvetően vannak olyan cégek, amik már ezt a fajta átállást például Észak-Európában elkezdték, akár több évtizeddel ezelőtt, tehát klasszikusan olyan cég, ami korábban fosszilis energiahordozókkal dolgozott, és fokozatosan átállt az elmúlt évtizedekben szélenergiára, napenergiára, tengervízre, stb. Tehát vannak olyanok, amik már mondhatni érettebb állapotban vannak, illetve nyilván a kollégák olyanokat is keresnek, ahogy mondtad is, amik még felfutóákban vannak, itt a hidrogénhajtás, ugye elektromos autózás, nyilván az már megy egy pár éve, de gyakorlatilag ezekre az új technológiákra is lőnek, úgyhogy ilyen szempontból elég heterogén a portfólió, mondhatni diverzifikált a portfólió, hogy vannak érettebb elemek, illetve olyanok, amik nagyobb potenciállal rendelkeznek, úgyhogy ennek a keverékéből tud kisülni egy jó teljesítmény és hozzá is stabilitás, de mind a kettő. A befektetőknek hosszú távon mind a kettő fontos. Mindig szoktam mondani, hogy alapvetően azt gondolják a befektető, hogy a hozam fontos, aztán hogyha elindul az árfolyamnak a fellemozgás, akkor rájönnek, hogy a volatilitás is fontos, úgyhogy az lenne a cél, hogy egy kiegyensúlyozott, stabil és jó teljesítményt érjünk el.
Ha már a volatilitást említette, részvények mellett vannak egyébként akár állampapírok is, akár kötvények is ezekben a befektetési alapokban, vagy csak részvényekből áll, magyarán valamennyire azért kockázatos.
Hát a kockázatosság az a klasszikus közepes, tehát a hetes skálán ez a négyes kockázati besorolás az, ami jellemző az alapokra. Alapvetően részvény alapok, korábban abszolút hozamú alapként működött a két korábban is ESG megfeleltetett alapunk, viszont a felügyeleti engedélyezési eljárás során az kristályosodott ki, hogy itt elsősorban a szabályozói oldalról is az lenne a cél, már csak úgy említettük ugye benchmarkokat, tehát referenciaindexeket, hogy elsősorban ez részvénypiacon koncentrálódjon, hogy minimális mértékben, ugye most jogszabályi változás is van, július 1-től fog majd hatályba lépni, aminek meg kell felelnünk, de ez is előírja, hogy legyen benne állampapír, de ez egy minimális, egy 8% mértékű, úgyhogy...
Ez elsősorban magyar állampapír, vagy bármilyen uniós ország állampapír lehet?
Elvileg minden uniós állampapír, tehát ezt az uniós jog nem engedné meg, de elsősorban azt gondolom, hogy a magyar állampapírok már csak a hozam miatt is, tehát hogy ez lesz az elsődleges cél, de visszatérve is rövid válaszolva a kérdésre, abszolút részvénypiaci alapok, vagy tehát részvényalapokról beszélünk.
Forint alapokról egyébként, mert azt lehet hallani, hogy azért egyre inkább érdekli az embereket az euró alapú befektetés is, hát főleg mióta az elmúlt két évben komoly infláció volt, szóval ettől függetlenül forint alapok az alapok?
Háromból kettő az, ami csak forint alapú, és a harmadik az, ami forintban is elérhető, euróban és dollárban is, tehát három sorozata van, úgyhogy tényleg igyekszünk minden igényt lefedni.
Mi mennyire érzékelhető az, hogy úgynevezett ilyen ESG vonulata, vagy környezetvédelmi vonulata van a befektetési piacnak, tehát nem csak Magyarországon, hanem például Európában is?
Hát alapvetően mindennek a zöldítésnek az irányába megy már évek óta, ugye ezt a korábban emlegetett SFDR szabályozás 2021-ben lépett életbe. Nyugat-Európában ennek már azért sokkal komolyabb piaca van, ott azért egész más az érdeklődés. Hazai piacon azért még bőven van tér a növekedésre, ami esetünkben nyilván jó hír, de teljes mértékben abba az irányban megy a világ. Egyébként nyilván a szabályozói oldalról, tehát ezt valahonnan meg kell fogni, nem mindenki tenni ezt meg magától, úgyhogy gyakorlatilag ugye a szabályozó hatóságoknak van meg az a feladata, hogy csúnyán mondva rákényszeríti a piacot, de azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak az érdeke, úgyhogy ezt az a jó, hogy az ember nem kényszerként fogja fel, hanem tényleg beépíti a egyébként is ugye felvilágosultabb gondolkodók nyilvánvalóan igyekeznek zöldítés irányba menni, hát hány éve van már PET palack külön gyűjtése, stb. Tehát amit az ember a kis mikrokörnyezetében meg tud tenni, de azt gondolom, hogy ez a jó értelembe vett presszió szabályozó oldalról, ez globális szinten is jót tesz annak, hogy menjünk el a pozitív irányba, a zöldítés irányba, a tudatosabb gondolkodás irányába.
Kovács László Viktort hallották, az MBH Alapkezelő üzletfejlesztés és értékesítési igazgatóját. Köszönjük, hogy bent volt.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.